Bendito Putra, ó juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kormánya nem Ukrajna ellen, hanem a magyar családok mellett van, ezért hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, biztosítja az édesanyák SZIA mentességét, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Villányban. Kondz Zsófia a kormánypártok országjáró fórum sorozatának Villányi állomása előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. Amint az ukrajnai háború kitört, Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját indította el. Rengeteg menekültet befogadott az ország, több mint 5000 ukrán diák hazánkban tanulhat, és segített a kormány a szociális és egészségügyi ellátásban is, emelte ki. Kijelentette azonban, hogy Magyarország számára a humanitárius segítségnyújtás és Ukrajna EU-s csatlakozása nem ugyanazt jelenti. Felidézte, a magyar kormány a családtámogatási rendszerét a koronavírus járvány és az ukrajnai háború által okozott energiaválság, infláció és más gazdasági nehézségek ellenére is bővítette, ennek keretében több lépésben Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el, fogalmazott. 238 nehéz helyzetű kis településen kérhetik a magyar-máltai szeretetszolgálat szakembereinek segítségét a drogfüggőségből kiutat kereső fiatalok vagy azok hozzátartozói, áll a magyar-máltai szeretetszolgálat közleményében. Azt írják, a felzárkózó települések program részeként 4 éve indult el az a drogprevenciós program, amely a fogyasztóvá válás megelőzését segíti elő rendezvényekkel és felvilágosító előadásokkal a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Emellett pedig konkrét addiktológiai segítséget is nyújtanak a szenvedélybetegségből kiutat keresőknek a rehabilitáció megkezdéséhez, szükség esetén pedig kórházba vagy segítőintézménybe való eljutáshoz is. A felzárkózó települések program az ország legszegényebb kis településein 238 helyszínen zajlik, 27 karitatív, civil és egyházi szervezet közreműködésével. Valamennyi településen jelenlétpont működik, ahol az ott dolgozó szociális munkások a gyermekneveléstől a munkába állásig segítik a rászoruló családokat. A kormány nem tesz különbséget a támogatások tekintetében az oktatási intézmények között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Pest vármegyei Taksonyban. Soltész Miklós a taksonyi német nemzetiségi óvoda bővítésének átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a magyar kormány ugyanúgy fontosnak tartja az egyházak és a nemzetiségek oktatási nevelési intézményeit, mint minden más oktatási nevelési hazai intézményt. Soltész Miklós hangsúlyozta, korábban nagyon nehéz helyzetben voltak a nemzetiségek, mivel a nyelvvesztés megfordíthatatlannak tűnt. Ezért szerette volna a kormány, hogy az oktatási nevelési intézményekben lehetőségük legyen a nyelvük megtartására, illetve a kultúra megőrzésére és továbbadására. Nagyszabású ingyenes koncertet ad a csíksomjói nyerekben a Bagosi Brothers Company június 14-én, jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatójukon a zenekar tagjai. A csíksomjói pünkösdi búcsú helyszínén bemutatandó Csillag az égen produkcióban a zenekar dalai népzenei hangszerelésben csendülnek majd fel Molnár Szabolcs és a Cika zenekar közreműködésével. A Gyergyó Szent Miklósi Alapítású Zenekar másfél órás produkciójának saját dramaturgiája és koreográfiája van. A zenei anyagot a Budapest főváros Bartók táncegyüttes táncosai kísérik, Berec István koreográfus néptáncos irányítása alatt Vecsei Miklós rendezésében hangzott el. Sport. Jövőre Magyarországon rendezik az öttusázók világkupa sorozatának döntőjét. A hazai szövetség hírlevele emlékeztet rá, hogy eredetileg a Nemzetközi Szövetség kongresszusa lett volna itt 2026-ban, de a két szervezet egyeztetése és megállapodása után ez az esemény érkezik Magyarországra. Legutóbb 2021-ben volt itthon világkupa finálé. Akkor a pár héttel később olimpiai bajnoki címet szerző brit Kate French, valamint a francia Valentin Préz győzött. Magyar versenyző is dobogóra állhatott, Gulyás Michel bronzérmes lett Székesfehérváron. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek is. A napközben képződött záporok lecsengenek, majd az Alföldön egy összeáramlásban néhány zápor, hózápor kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 14. részét Györgyi Anna színművésznő olvassa fel.
Szabó Magda, Pilátus. Pici korában katolikus pesztrája volt. Tőle szerette meg az angyalokat. Isten messzi volt, szakállas és férfi. az őrangyal közelebbi, érthetőbb, megfoghatóbb. Őrangyalom, gondolta az öregasszony. Olyan furcsa gondolat volt, hisz az angyalnak se neme, se kora. Ő meg már milyen öreg. Fáradt őrangyala lehet neki. Vagy az öregek angyala maga is elveszti időtlenségét, és liheg, siheg, míg ott járkál a botorkáló, egyre lassúdó léptek mögött. Iza domokosnak panaszkodik, ha egyáltalán elmondja valakinek, mi bántja. Ő úgyse tudna segíteni rajta, legfeljebb sírna vele, a haját simogatná, mint gyerekkorában. Iza felnőtt. Mit könnyíthet ő a terhein? Fáradt, dolgozik délelőttje, délutánja a betegeké, ami kis ideje marad, neki adja, aztán már csak egy töredék jut a napból, szétméri magát, mint a kenyeret. Vince meghalt. Andrus meghalt. A régi város eltűnt. Eltűnt minden. Vince betegsége iszonyú tennivalóival, gyötrelmes kötelességeivel, még azzal az állandó, szúró félelemmel is, amely kitöltötte a napjait, oly irigylés reméltó volt most a szemében, hogy rezegtek a tehetetlen kíntól az ujjai. Teréz jobban boldogul nélküle. Iza még csak el sem engedheti magát a közelében. Nincs kapitány, nincs Gica, Kolman, senki sincs, aki igazán igényt tartana a szívességére, vagy arra, hogy beszéljen vele. Lehet, hogy ő is meghalt már, csak nem vette még észre. Lehet, hogy az ember hamarabb meghal, mint tudomást szerezne erről. Kin megpittyent egy késő villamos. Az öregasszony elkezdte számítgatni, meddig élhet még. Szülei korán meghaltak, nem volt semmi támpontja. Valami naív hiedelemmel azt gondolta, talán addig, amíg Vince 80 esztendős koráig. Milyen jó volna, ha addig se kellene már. Iza elmehetne nyaralni egyedül, és nem kellene esténként még vele is fárasztania magát. Másnap, mikor Iza bejött hozzá, ágyban fogadta. Azt mondta, már megvacsorált, rettentően kimerült. Ne haragudjék, ma aludni szeretne, ne beszélgessenek. Iza megnézte a pulzusát, felültette, jól az arcába tekintett. Anya arca fáradt volt, ám voltak az öregasszonynak időnként rendkívül friss napjai is. Képe most reális életkorát mutatta, még többnek is látszott 75-nél. Pulzusa szokott lassú volt, kicsit talán erősebb a szokottnál, de szabályos. Nem látszott betegnek. Lehet, hogy rámunt, törte a fejét Iza, még elköszönt tőle, s átment a maga szobájába. Dúdolt, kihúzott, betolt egy fiókot, elkezdett öltözködni. Lehet, hogy ráunt ezekre az esti beszélgetésekre, és aludni szeretne? Megszokott talán ide fenn, s már nem kellek neki annyira. Tárcsázott. Az öregasszony hallotta, hogy telefonál. Most nem szállt ki az ágyból, nem hallgatózott, nem volt kíváncsi rá, mit és kivel beszél. A hang dallamát, kottázható, vidám csengését úgy is észlelte még így, az ajtón át is. Iza megbeszélt valamit valakivel, aztán nem sokára zubogott a víz a fürdőszobában, aztán az ajtó benyílt egy résnyire. Meg sem moccant, mintha aludnék. Iza kölni vizének hideg édessége az orráig hatott. Iza hallgatózott egy pillanatig. Az öregasszony megpróbált szelíden, békésen szuszogni, aztán a lány behúzta az ajtót. Az előszobáit be kellett csapni, hallotta a cseppdörrenést, ahogy Iza bevágta maga után. A kitámasztott redőny mögé botorkált, lenézett az utcára. Iza fehér ruhába ment el, konyba tűzött haját kibontotta, mint egy iskolás lány. Futott ki a kapun, s felugrott egy mozgó villamosra. Attól fogva csak percekre engedte be magához. Iza eleinte gyanakodva figyelte. de aztán, hogy esténként mindig alva találta, lassanként megszokta, hogy újra rendelkezik az idejével. Cikkeket írt, domokost fogadta, meghívta a kollégáit, eljárt hazúrról. Anyját hosszabb időre jószerivel csak vasárnaponként látta. Az öregasszony sajátságosan szikár lett, kemény arcú. Iza úgy látta, szeretetlenül néz rá, s elpanaszolta domokosnak, milyen vad lett, milyen érthetetlen. Terézzel alig áll szóba, kerüli, nem csinál semmit, leginkább csak ül. Mikor meg Teréz megérkezik, mindjárt elmegy hazúról, és csak ebédre kerül haza. Hol az Isten csodájába járhat, és mi ütött belé, hogy ennyire elidegenedett tőlük? Domokos nem tudta. Azt mondta, ahhoz többször kellene látnia, beszélnie vele. Egy vasárnap, mikor Izánál ebédet, nagyon kedves volt az öregasszonyhoz, szokatlanul, kisfiúsan kedves, ami nem is esett nehezére, mert vonzódott hozzá. Most nem tudott eligazodni rajta, tréfáira nem jött válasz, az öregasszony keveset evett, étvágytalanul hamar elköszönt azzal, hogy fáradt, lefekszik. Lehet, egyszerűen csak vénül, mondta domokos. Sok baja gondja közt vidéken kénytelen volt fiatal maradni, most, hogy elhoztad, elengedi magát. Összezsugorodott a világa. Van ilyen? Mi is vének leszünk egyszer. Te soha, rázta a fejét Iza, ahhoz te túl felelőtlen vagy. Ezt mondta, de nem ezt gondolta, hanem azt. Nincs te benned annyi felelősségérzet, mint Antalban. Utálta magát, hogy még mindig mindent Antalhoz viszonyít. Domokos, akinek nem volt kötött munkaideje, s írni az Iza lakásával szemközti kávéházba járt, megígérte, meglesi az öregasszony titokzatos útjait. Az órákat, melyek Teréz érkezésétől ebédig telnek, s amelyekről az öregasszony nem akar számot adni. Sétáltam. Ez volt az állandó válasza, ha kérdezték, s ez hihetetlen volt. Nyilvánvalóan nem is igaz, mert az öregasszony minden nap elment, olyan időben is, ami igazán nem volt sétára való. Iza csak rábámult, mikor közölte, hogy az öregasszony órákon át villamosozik. Felszáll a ház előtt a 6-osra, elmegy a Moszkva térig, ott átszáll az 59-esre, elmegy a végállomásig. Aztán visszatér, elindul egy másik vonalon, végállomástól végállomásig órákon át. Domokos maga is zavarban volt, mikor beszámolt erről, mint ahogy egész idő alatt, míg az öregasszonyt figyelte és kísérgette távolról, aki meg se látta őt, s nem nézett körül sem a kocsiban, sem a megállókon, valami nyugtalanságot érzett. Az öregasszony nem szólt senkihez, üres szatyort vitt a karján, az utakat bámulta mozdulatlan arccal, elmerülten, mintha kérdezne valamit a házaktól, ezekben a számára teljesen ismeretlen kerületekben. Ártatlan szórakozás, mondta domokos, de inkább csak azért, hogy vigasztalja Izát, aki meghökkent volt, szomorú. Ismerkedik a várossal, örülj neki! Iza nem örült, mert nem értette. Az öreg asszony sose beszélt neki az utazásairól, mintha valami misztérium rejtelmeit őrizné. Egyáltalán szinte sose beszélt más semmiről. Teréz morcos lett, ideges a nagy csendben. Teréz vagy barátságot akart, vagy hadi állapotot. Ez a semmi, ami közöttük volt. Ez az útjából kitérés, órákra való eltűnés nem volt ínyére. Amikor Iza szabadsága megkezdődött, s már ki volt véve a 3 szoba zebegényben, az öregasszony bejelentette, mégsem megy sehová. Jobban szeretne a városban maradni, fárasztaná az idegen környezet. Iza 2 napig kérlelte, aztán tudomásul vette, hogy nem tudja rábeszélni. Szégyelte, de aggodalmánál és nyugtalanságánál lényegesen nagyobb volt az öröme. 2 hét a Dunaparton. 2 szabad hét. Zebegényből minden délután hazatelefonált. s minden nap azt hallotta az öreg asszonytól, jól érzi magát. Terés szabadságot kapott, az öreg asszony maga takarított és kotyvasztott magának. Mire Iza hazajött, ismét soványabb volt valamivel, de nyugodt. Megdicsérte a lány külsejét, aztán azonnal visszament a szobájába. Vasárnap reggel volt. Iza most kivételesen valóban tele élménnyel, mondani valóval, s most friss is, eleven, kipihent, napszagú. Félre söpörte a postáját, bement az anyjához. Az öregasszony éppen útra készült. Azt mondta, majd legközelebb meghallgatja a beszámolóját, neki most el kell mennie. Elképedve nézett rá. Anyja vette az üres szatyort, elköszönt, kiment. Iza az ablakpárkányra könyökölt, utána nézett riadtan. Most már nem volt olyan fullasztó forróság. Anyja kiért az utcára, már nem félt annyira a forgalomtól, mert kíséret nélkül átlépkedett a tenyérnyi szabad csíkon a járda szigetig, és felkapaszkodott egy hatos villamosra. Az újságárus messziről lobogtatta felé a népszerű fizikát meg a Ludas Matyit. Beletúrt a zsebébe, pénzt keresett. Újságjait, a tudományos folyóiratokat a klinikára járatta. A viszlapokat nem szerette. Antal humora csendes volt, magának való. Egy-egy mókán még csak elmulatott, de a tréfák sorozata untatta. Arra viszont nem vitte rá a lélek, hogy nemet mondjon az újságárusnak, aki Vince jogutódját érezte benne, s mikor először látta meg, hogy ismét a maga kulcsával nyitja a sárkánytorkú csatornásház kapuját, integetni kezdett felé a sarokról, mintha Vince megfiatalodott szellemét látná motozni a kilincs körül, s lobogtatta, rázta, fénylő arccal Vince kedves újságjait. Antal, mihelyt anyagi lehetőségei megengedték, elsőnek mindjárt újságra fizetett elő. Vince példányvásárló volt, ő még így szokta meg kényszer nyugdíjas korában. Antal sosem árulta el az újságárusnak, hogy duplán fizetteti meg vele a lapokat. Az újságárus szerette a bírót. A ház nehezen idomult a kezéhez, legelőször csak terhét érezte. Míg a kőművesek, asztalosok ott dolgoztak, folyton be kellett futkosnia a klinikáról ellenőrizni, rendben halad-e a munka. S a Gicával létrejött megegyezés sem volt könnyű, Gica őrizte látszat függetlenségét, hősiesen koplalt fura iparága mellett. Gicát rá kellett beszélnie, szinte rá kényszerítenie, hogy rántott leves ebédjét valami értelmesebb kosztal cserélje fel. Gicának esdekelni kellett, a régi időkre hivatkozni, udvarolni, míg elvállalta, hogy rendben tartja a lakást a számára, s olykor-olykor megfőz. Nem volt könnyű győzelem, mert Gica, mint az utcában mindenki, nem bocsátotta meg Antalnak, hogy otthagyta Izát, s mindig olyan arccal vette át tőle havi fizetését, amelyen rajta volt, csak a szívesség viszi rá, hogy sáfárja legyen, s csupán a Szőcs ház iránti kegyeletből teszi, máskülönben dehogy állana rendelkezésére olyan embernek, aki képes volt faképnél hagyni egy olyan lányt, mint Szőcs Iza. Persze csak mémelte, hogy kelletlen, s hogy a paláskészítésből ugyanúgy megél, mint a háború előtt. A parókiák legtöbbjén öröklött palástok cseréltek gazdát, s legfeljebb valami papi jubileum és egy-egy hívő közösség áldozatkészséggel juttatta új munkához. Gica túl boldog volt, hogy körülményei rendeződtek. Van mindennapi tennivalója. Munkások körül lebzselhet, nézegetheti, hogy alakul át Szőcsék régi holmia új bútorzattá, hogy válik kényelmesebbé, praktikusabbá a ház, hogy kapcsolják be az elektromos felszereléseket. Gica élvezte, amit csinált, de ha Antal véletlenül hazaállított, s meglepte őt, csúnyán nézett rá, mert Antal ugyan a kenyéradója volt, de azért mégsem lehetett olyan simán elfelejteni, hogy bánt el a családdal. Gicának voltak éppen az se tetszett, hogy a ház az Antal tulajdonába került. Minek az egy kupás fiának? és minek neki második feleség, Iza után. A házzal együtt nem csak Gica járt, nem csak az újságárus, Kolman is. Valahányszor Antal hazaért, mielőtt még beléphetett volna a kapun, meg kellett állnia, mert a közértes kiintegetett neki, ki is futott hozzá a szatyorral. Mióta itt lakott és nem a klinikán, komplikáltabb lett a bevásárlás. Gica kijelentette, hogy Kolman megsértette. Nem vállalja, hogy nála szerezze be a napi szükségleteket. Kolman viszont azt vette rossz néven, hogy Antal kezdetben, még nem tudta, hogy ezzel megbántja, a klinikai büfében vásárolta meg, amire szüksége volt, s az aktatáskájában hozta haza. Kolman egyszer elfogta az utcán, elmondta, mennyire fáj neki a bizalmatlansága. Nem lehetett megsérteni. Nagy marha vagyok én, gondolta Antal reggelenként, mikor leadta Kolmannak munkába menet a mindig azonos rendelést. Tej, kenyér, vaj, néha cukor vagy só, gyümölcs, zöld paprika, s esténként érte ment az összekészített áruért. Persze nem volt dühös igazán. Kolman arca csak úgy fény lett a jó akarattól, és figyelmessége nem is neki szólt voltaképpen, hanem Vincének. Lehet, hogy nyáron ő is fog oltásokat, meg rózsabimbókat áthordani az elárusító kislányoknak, mint Vince tette? Átvette az elkészített szatyort, a mama rosszabbik szatyorja volt, öblös és csúnya. Oldalán hímzett árvácskák. Az öreg asszony csinálta valami régi kabátkából. Rút valami volt a bélése viaszos vászon. Hóna alatt a táska, karján a szatyor. Antal nehezen nyitotta ki a kaput, nehezen is csukta be, s a csomagokat, mint a mama szokta, mindjárt le is tette a kapubolt alatti fonott asztalra. Vince rózsáinak alkonyi szaga sűrű volt. Mézes, a kert még a közeledő estében is ragyogott. Gica törődött a virágokkal, látszott az ágyásokon a friss locsolás nyoma. Kapitány kiszuszogott a fás színből, öreg volt, idomtalan. A szatyor legalján külön káposzta hulladék rejtőzött kapitánynak, de csak várjon sorára. Mostanában valahányszor belépett, s magára csukta a kaput, végre elfogta már az a névtelen jó érzés, melynek reményében megvette ezt a házat. Zavartalanul jó volt az öreg falak közt. Vince tovatűnt alakja már nem fájt. Inkább valahogy különösen eleven maradt a rózsafák között. Egyéniségét, szelíd jókedvét megőrizték a borostyán befutott a magas téglafalak. Mikor ide költözött, s a friss vakolás, a friss festés egészséges és nyers illata belengte a szobákat, sokáig zavarta még a sok emlék. Pedig a ház más lett, mint amikor Izával élt benne. Bútorzata, egész jellege is más. A régi bútorok faanyagából értelmes, könnyű asztalkák, kényelmes székek készültek. A ház megifjodott, valahogy korszerűbbé vált a helyett a kedves időtlenség helyett, mely Szőcsék otthonát jellemezte. Iza makacsabb kísértet volt a valódi halottnál, vagy az öreg asszonynál, aki olyan reménykedő arccal tűnt el innen. Iza kezébe, szoknyája szélébe kapaszkodva. Az első időkben bánta is, hogy annyi esztendő, kínnal megtakarított, nem is kevés összegéből, nem a balzsamárok új örök lakásai közül vett meg egyet, amelyhez semmi emlék nem fűzte, s mely lényegesen közelebb feküdt a klinikához, mint ez a városi ház. Csak járt-kelt az újonnan berendezett szobákban, nem találta helyét. Valami furcsa, kettős látás kísérte a lépteit. A régi bútorok, amelyeket Iza olyan semmi árért eladott neki, réges-régen elvesztették eredeti alakjukat, átalakultak és belesimultak az új környezetbe. A falakat behálózták a könyvespolcok, mégis hetekbe telt, míg megszokta saját otthonát, míg nem arra gondolt egy-egy fali szekrény kinyitásakor, Ennek a faanyaga az a sublót, amelyben Iza a fehér neműt tartotta valamikor. A lány túlságosan közel volt hozzá egy időben ahhoz, hogy csak úgy egyszerűen el tudta volna felejteni. Az átépítés, az asztalos és kárpitos munkák elhúzódtak nyár közepéig, pedig minden mesterember, akivel szerződött, betege volt valamikor, s iparkodott a munkával a kedvéért. Június utóján tudott csak beköltözni, s augusztus is lett, mire Iza is lassan az emlékek közé vonult. Nem maradt élőbb, mint a tovatűnt öregasszony kedves, kíváncsi tekintetével, szorgos, ügyes ujjaival, vagy Vince bölcs kis szemével, simléderes sapkáiban. Izáról nem maradt ilyen képe, ilyen szelíd, megnyerő. Iza komor emlék volt, ha olykor-olykor eszébe jutott az ágyban, s egy-egy szava, mondata visszacsengett valahonnan. Aztán elmúlt Iza is, mint annyi minden, mint annyi más. Kapitány utána szuszogott a lakásba vivő pár lépcsőn. Postája mindig a klinikára érkezett, itt csak valami ajánlkozó kisiparos üzleti kártyája fogadta néha, ma éppen semmi. Antal fáradt volt, nehéz nap állt mögötte, s mulatott magában, milyen különös játékra képes az idegrendszere. A Lídia ma nem volna éjszakás, egyáltalán nem érzékelné a kimerültséget, csatangolna vele az utcán, vagy ülnének az erdei kioszkban, beszélgetnének, mint minden szabad estéjükön, csak nem hajnalig. Ám Lídiának dolga van, s most egyszerre húzni kezdi az ágya, melynek csak akkor van hatalma rajta, ha nem foglalkoztatja más, fontosabb. Friss beteg, haldokló, cikk, melynek megírására csak éjjel jut idő, valami igazán lényeges ügy érdekében összehívott értekezlet. És hát Lídia. Elsősorban és mindenek felett Lídia. Fürdött, ruhát váltott. A falba épített gardrobszekrény legfelső polcán ott voltak a mama régi dobozai. Ezekért semmit sem kért Iza jutott eszébe, s mulatott rajta, mint mindig, ha kinyitotta a szekrényt. Mama vackai, Vince holmia, bélyeggyűjteménye, szemüvege. Ki kellett volna dobnia mindent, de rosszul esett a gondolat. A tárgyak közel hozták a távollevőket, s a szekrényben rengeteg hely volt, elfért minden, csak a stílustalan csúfképeket vitte fel a padlásra. Iza teljes konyha felszerelést is hagyott nála, régi módi, gondosan ápolt konyhai eszközöket, amelyeket szépen elrendeztetett a kredencben Gicával. Antalnak évtizedekig annyira nem volt semmije, hogy olykor mulattatta, milyen sajátságos magántulajdonai lettek a házzal, locsoló, favágótőke, dohányszita, kisbalta. A dohányszitát kinn is hagyta. Isteni purzicsán szaga volt. Ráültette egy szögre az előszobában, két keresztben a falra rögzített, méltóság teljes tajtékpipa és Vince megyfabottya mellé. Ha megöregszik, akár csibukozhatik is. A ház a régi és új elkeveredésével kedvesen groteszké, s oly meghitté vált, hogy Antal kollégái összecsapták a kezüket, mikor beléptek, és Vári Sanyi a fogát szívta, miért is vette meg azt a garzó lakást egy bérház ötödik emeletén. Amit érte adott, abból kitelt volna az Antal háza mindenestül. Az új otthon szellemes volt és meghitt.
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című regényének 14. része, melyet Györgyi Anna színművésznő olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna készítette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kormánya nem Ukrajna ellen, hanem a magyar családok mellett van, ezért hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, biztosítja az édesanyák SZIA mentességét, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Villányban. Kondz Zsófia a kormánypártok országjáró fórum sorozatának Villányi állomása előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. Amint az ukrajnai háború kitört, Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját indította el. Rengeteg menekültet befogadott az ország, több mint 5000 ukrán diák hazánkban tanulhat, és segített a kormány a szociális és egészségügyi ellátásban is, emelte ki. Kijelentette azonban, hogy Magyarország számára a humanitárius segítségnyújtás és Ukrajna EU-s csatlakozása nem ugyanazt jelenti. Felidézte, a magyar kormány a családtámogatási rendszerét a koronavírus járvány és az ukrajnai háború által okozott energiaválság, infláció és más gazdasági nehézségek ellenére is bővítette, ennek keretében több lépésben Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el, fogalmazott. 238 nehéz helyzetű kistelepülésen kérhetik a magyar-máltai szeretetszolgálat szakembereinek segítségét a drogfüggőségből kiutat kereső fiatalok vagy azok hozzátartozói, áll a magyar-máltai szeretetszolgálat közleményében. Azt írják, a felzárkózó települések program részeként 4 éve indult el az a drogprevenciós program, amely a fogyasztóvá válás megelőzését segíti elő rendezvényekkel és felvilágosító előadásokkal a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Emellett pedig konkrét addiktológiai segítséget is nyújtanak a szenvedélybetegségből kiutat keresőknek a rehabilitáció megkezdéséhez, szükség esetén pedig kórházba vagy segítőintézménybe való eljutáshoz is. A felzárkózó települések program az ország legszegényebb kis településein 238 helyszínen zajlik, 27 karitatív, civil és egyházi szervezet közreműködésével. Valamennyi településen jelenlétpont működik, ahol az ott dolgozó szociális munkások a gyermekneveléstől a munkába állásig segítik a rászoruló családokat. A kormány nem tesz különbséget a támogatások tekintetében az oktatási intézmények között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Taksonyban. Soltész Miklós a taksonyi német nemzetiségi óvoda bővítésének átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a magyar kormány ugyanúgy fontosnak tartja az egyházak és a nemzetiségek oktatási nevelési intézményeit, mint minden más oktatási nevelési hazai intézményt. Soltész Miklós hangsúlyozta, korábban nagyon nehéz helyzetben voltak a nemzetiségek, mivel a nyelvvesztés megfordíthatatlannak tűnt. Ezért szerette volna a kormány, hogy az oktatási nevelési intézményekben lehetőségük legyen a nyelvük megtartására, illetve a kultúra megőrzésére és továbbadására. Nagyszabású ingyenes koncertet ad a csíksomjói nyerekben a Bagosi Brothers Company június 14-én, jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatójukon a zenekar tagjai. A csíksomjói pünkösdi búcsú helyszínén bemutatandó Csillag az égen produkcióban a zenekar dalai népzenei hangszerelésben csendülnek majd fel Molnár Szabolcs és a Cika zenekar közreműködésével. A Gyergyó Szent Miklósi Alapítású Zenekar másfél órás produkciójának saját dramaturgiája és koreográfiája van. A zenei anyagot a Budapest főváros Bartók táncegyüttes táncosai kísérik, Berec István koreográfus néptáncos irányítása alatt Vecsei Miklós rendezésében hangzott el. Sport. Jövőre Magyarországon rendezik az öttusázók világkupa sorozatának döntőjét. A hazai szövetség hírlevele emlékeztet rá, hogy eredetileg a Nemzetközi Szövetség kongresszusa lett volna itt 2026-ban, de a két szervezet egyeztetése és megállapodása után ez az esemény érkezik Magyarországra. Legutóbb 2021-ben volt itthon világkupa finálé. Akkor a pár héttel később olimpiai bajnoki címet szerző brit Kate French, valamint a francia Valentin Préz győzött. Magyar versenyző is dobogóra állhatott, Gulyás Michel bronzérmes lett Székesfehérváron. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek is. A napközben képződött záporok lecsengenek, majd az Alföldön egy összeáramlásban néhány zápor, hózápor kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, Könyvek könyve című műsorunkban Gabriel de Vos Carmelita szerzetes, teológia professzor, Benső végtelen című szentírás jelmélkedéseiből hangzanak el részletek. Műsorunkat a Magyar Katolikus Rádió készítette.
Hit és alázat. Dicsőítelek téged, atyám, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilvánítottad a kicsinyeknek. Vitatkozás közben Jézus szemrehányást tett a zsidóknak. Fürkészitek az írásokat, mert azt hiszitek, örök életet találtok benne. Bár éppen rólam tanúskodnak, mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. A zsidók a szentiratok aprólékos tanulmányozásával akarták elérni a tökéletességet. Ezt gyakran önkényes módon tették, saját személyes véleményük szerint értelmezve. Gőgjükben kizárták azt a lehetőséget, hogy tévedhetnek, és mivel nem értették a jövendőlések jelentését, nem akarták elfogadni, hogy Jézus a próféták által hirdetett messiás. Jézus szeretné megvilágosítani őket, de a fény nem hatol be gőgtől elvakult szívükbe. Hogyan is hihetnétek, amikor egymást dicsőítitek, de azt a dicsőséget, amely Istentől való, nem keresitek. E hamis tanítók célja nem az volt, hogy behatoljanak az írások igazi szellemébe, megértsék Istennek az emberre vonatkozó üdvösség tervét, és abba beilleszkedjenek, hanem hogy az emberek őket dicsőítsék, és őket tiszteljék. Ez volt a nagy akadálya annak, hogy higgyenek Krisztusban. Hogyan is tudtak volna elfogadni egy alázatos, szegény, a kicsiket, az egyszerűeket és nélkülözőket magasztaló messiást, amikor maguk egymás dicsőítését keresték. Mind a Krisztusba vetett hit, mind pedig a Szentírás tanulmányozása alázatot követel. Jézus azért jött, hogy az embereknek kinyilatkoztassa Isten misztériumait, üdvösség tervét és az írások igazi jelentését. De csak az alázatosak tanulhatnak tőle. Aki bölcsnek gondolja magát, magától akar megigazulni, nem fogadja el sem a mestert, sem az üdvözítőt. A századok folyamán ismétlődik ez a helyzet, amikor gőgös emberek elutasítják annak az egyháznak tanítását és közvetítését, amely Isten szavának és az üdvösség szentségeinek hivatalos letéteményese. Jézus egy napon ezt kérdezte, amikor az emberfia eljön, talál-e hitet a földön? Bizonyára nem talál a kevélyekben, a tudományukra büszke emberekben, de talál az alázatosakban és egyszerű emberekben. A farizeusok azzal kérkedtek, hogy hisznek Mózesnek. A valóságban azonban nem értették meg szellemét, példáját sem követték. Mózes nem akart egy nagy nemzet feje lenni, csak népét akarta megszabadítani. A farizeusok viszont elhanyagolták a nép javát, csak a maguk dicsőségét keresték. Mivel nem értették meg Mózest, nem értették meg a Mózes által hirdetett és előre jelzett messiást sem. Jézus ezért így figyelmeztet: ha Mózesnek hinnétek, nekem is hinnétek. Nem lehet egyszerre hinni valakiben, és ugyanakkor elutasítani tanítását és példáit. Ez az ellentmondás sajnos nagyon gyakran előfordul a keresztények között is, és abban nyilvánul meg, hogy a gyakorlatban elutasítják az alázat és a szolgálat evangéliumát. Kísértés az a gondolat, hogy csak úgy lehet jót tenni, ha valaki fontos, kiváltságos helyet tölt be. Jézus teljesen ellenkező értelemben beszélt és cselekedett. Tanítványainak azt tanította, válasszák az utolsó helyet. Szolgáljanak másokat még akkor is, ha felelős hivatal gyakorlására kaptak meghívást. Az utolsó vacsorán mondta az Úr: a legnagyobb legyen olyan, mintha legkisebb volna, az előjáró pedig, mintha szolga volna. És hogy bátorítsa őket, hozzátette: én úgy vagyok köztetek, mintha szolgátok volnék. Jézus egész élete az atyának és az embereknek tett szolgálat volt, de az utolsó vacsorán még világosabb példát akart adni. Letérdel az apostolok elé, és elvégzi a legszolgaibb, legalacsonyabb munkát. Sorra megmosta tanítványai lábát. A jövendőlések Jahve szolgájaként emlegették a messiást. Jézus azonban az emberek szolgájának is tartja magát, és ugyanezt a magatartást kéri tanítványaitól is. Az a gondolat, hogy a testvérek szolgálatáért az utolsó helyet kell választani, állandóan visszatér az evangéliumban. Aki erről nem akar tudomást venni, az elutasítja Krisztus misztériumát. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőséget nem tartotta olyan dolognak, amelyhez föltétlenül ragaszkodnia kell, hanem szolgai alakot öltött, kiüresítette önmagát. Hasonló lett a legszegényebbekhez, a legmegvetettebbekhez, sőt, leszállt az ő szintjükre, és velük vállalt közösséget. A megalázott Jézussal. Ó Jézusom, aki egészen az önkiüresítésig megaláztad magad, add, hogy bennem is ugyanezek az érzések uralkodjanak. Leskelődjünk az igazra, mert terhünkre van. Szembeszáll tetteinkkel. Tegyük próbára. Gúnyoljuk és bántalmazzuk, hogy megismerjük szelídségét és kipróbáljuk türelmét. Ítéljük gyalázatos halálra. A gonoszok által megalázott és üldözött igaz, maga Krisztus. Életében is, különösen halálában, megindító módon igazolódik a bölcsesség könyvének leírása. Rá a legártatlanabbra zúdul mindazok dühe, akik magatartásának és tanításának szentsége miatt sértve érzik magukat. A világ gyűlöl engem, mondja majd Jézus egy napon, mert bizonyítom, hogy gonoszak a tettei. Isten fia önkéntesen annyira megalázkodott, hogy ember lett, mint egy bűnné lett, hogy így képviselje a bűnös embereket. Ugyanígy elfogadta, hogy ugyanazok alázzák meg, akiknek üdvösségéért a világba jött. A zsidók halálra keresik, Jézus azonban többször kikerüli őket, mert még nem érkezett el az órája. Nem kerüli ki viszont az ellentmondásokat és a megaláztatásokat. Ő, az örök igazság, elfogadja, hogy hazugnak tartsák. A végtelen jósággal úgy bánjanak, mint gonosztevővel. A végtelen bölcsességre úgy tekintsenek, mint egy bolondra. A végtelen szelídséggel úgy bánjanak, mint fölforgatóval. Isten fiával, mint ördögtől megszállottal. Krisztus megaláztatásaival fizet azért, hogy az embereket megszabadítsa a gőgtől, és egyben bátorítsa őket. Kövessék őt az alázat útján. Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Az igazi alázat kiinduló pontja a szív, és az a benső és mély meggyőződés, hogy Isten előtt egészen kicsi az ember. Ha Jézus felejtve isteni méltóságát megalázta magát, az embernek is alázatosnak kell lennie, és nem felejtenie, kicsoda. Teremtmény, aki nem önerejéből, hanem Isten ajándékai által létezik. Aki miután bűnt követett el, az erkölcsi nyomor állapotába süllyedt. Ha az ember mindezt tudatosítja, mélységesen alázatossá kell lennie. És mégis, a gőg olyan erős benne, hogy mindig nehezére esik a megalázkodás, és még inkább, ha mások alázzák meg. Csak Krisztus megalázkodásainak kegyelme segítheti az embert, hogy igazi szívbeli alázatban éljen. Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt. Ő, mint Isten, kiüresítette önmagát. Soha nem elmélkedhetünk eleget az apostolnak ezekről a szavairól. Minden keresztény meghívást kapott arra, hogy alázatában kövesse Jézust. Hogy ezt megtehessék, ki kell üresíteniük önmagukat. Vagyis kiüresíteni magukat a gőgtől, elfogadva az azt leromboló megalázásokat. Mindenekelőtt belső megalázkodásra van szükség. Hibák, hiányok, hűtlenségek belső elismerésére, aztán a külső megaláztatások elfogadására. Ezek egyszerűen abból a tényből fakadnak, hogy mások is észreveszik korlátainkat, fogyatékosságainkat és hibáinkat. Sokaknak tetszik az alázat, de kevesen fogadják el a megaláztatást. Sokan kérik az alázatot, a gyakorlatban azonban menekülnek a megaláztatástól. Amint csak tanulással lehet tudásra szert tenni, épp úgy csak megalázkodás árán lehet megszerezni az alázatot. A bűnös ember megalázkodását különben is megköveteli az igazságosság. A szentek annyira megvoltak erről győződve, hogy soha nem tartották túl keménynek a megaláztatásokat. Akármi rosszat mondtak is rólam, mindig világosan beláttam, hogy távolról sem mondtak még el mindent. Mert igaz, talán nem követtem el azt, amivel megvádoltak, de mély sok más bűnnel bántottam meg az én Uramat, Istenemet. Azt meg nagy szívességnek tekintettem vádlóim részéről, hogy igazi bűneimet nem emlegették, mert jobb szeretem, ha nem igazat fognak rám, mint hogy igazi hibáimat tárják fel, írta Avilai Szent Teréz. A zsinat különösen a szerzeteseket buzdítja az alázat gyakorlására. Ezzel vesznek részt Krisztus önkiüresítésében. Aki bensőséges módon részesedni akar Krisztus misztériumában, amint ezt megkívánja a szerzetesi hivatás, annak az ő önkiüresítése útján kell nagy lépésekkel haladnia. Az ember egymagában képtelen erre. Krisztusnak kell őt ebbe bevezetnie oly módon, hogy részesíti az embert az ő megaláztatásaiban. Az élet maga kínálja a megfelelő eszközöket. Sérelmek, vádak, megbántások, meg nem értés, sikertelenségek. Ha az ember ezeket Krisztus szeretetéért elfogadja, megnyílik az isteni alázat ajándéka felé. Belép saját önkiüresítése misztériumába, az Atya dicsőségére és az emberiség üdvösségéért. Akik a kereszt halálig megalázott Krisztust követik, megdicsőítik Istent, és elősegítik testvéreik üdvösségét. Az alázat legyőzi és megnyeri még a legcsökönyösebbeket is. Türelmes Krisztus misztériuma. Ó Krisztusom, aki értünk szenvedtél, és példát adtál nekünk, add, hogy kövesselek. Én meg olyan voltam, mint a szelíd bárány, amelyet vágóhídra hurcolnak. Nem tudtam, hogy terveket koholnak ellenem, mondván, pusztítsuk el a fát, ereje teljében vágjuk ki az élők földjéről, úgyhogy még a nevét sem emlegessék többé. Jeremiás, akit honfitársai halálra kerestek, az üldözött Krisztusnak előképe. A keresztelő szerint ő a halálra szánt Isten báránya, aki majd elveszi a világ bűneit. Jeremiás nem ismerte az ellene szőtt összeesküvést, Krisztus viszont tökéletesen tudatában volt. Számára a ráváró kínszenvedés nem váratlan esemény, hanem önmaga szabad és tudatos feláldozása az Atya akaratának. Életemet nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam, hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam az Atyától. Ilyen érzésekkel megy Jézus kínszenvedése elé, önként adja át magát, mint a szelíd bárány, amely nem szegül ellen, nem ellenkezik. Jézus szenvedése sokkal több, mint passzív alávetettség. Szabadon,